Yad Hashem. És idézzük föl újra ezt az új önképünket, amelyet az előző meditáció alatt megismertünk és kialakítottunk. Meggondoljunk magunkra úgy, mint érző, valóságosan érző lényekre. Akiben nagyon sok szeretet van, és nagyon sok együttérzés, megértés. Nem vagyunk képesek elmenni a szenvedés mellett érzéketlenül. Barátom mesélte, aki tegnap lejött hozzám tarra, hogy a buszon találkozott egy angyallal. Hát a buszon ült, mögötte ült egy fiatal pár, egy fiú, egy lány, ilyen gimnazista formák, beszélgettek, és akkor egyszer csak a busz megállt, lassított, hogy megálljon egy megállóban, és akkor ez a lány fölkelt, és előre ment az ajtóhoz. Megállt a busz, és felszállt egy idős néni, és akkor a lány fölsegítette őt, elvette a csomagját, felrakta a csomagtartóba, és akkor a néni leült, és akkor a lány visszajött a helyére. Nem is ismerte a nőt, a nénit. Nem is ismerte. Nem is beszéltek egymással. Nem is ismerte. Tehát ez tegnap történt itt, Magyarországon. Hát ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk, ilyenek lehetünk. Ez bennünk van. Tehát próbáljuk meg ezt a fajta önképünket ténylegesen kiművelni. Tehát soha ne feledkezzünk meg erről. Tekintsünk önmagunkra elsősorban, mint érző húsvér, emberekre, akiknek valódi ember szívük van, akiknek a szíve olyan, mint egy nyílt seb, olyan érzékeny, a legapróbb porszemre is reagál. És a legapróbb porszem is valódi érzést vált ki. Fájdalmas, ugyanakkor édes, emberséges, meleg érzést. Erre nagyon sok példa van a bodhiszattvák életéből. Például Tongme Zangpo, aki éppen a Lojongnak volt egy nagy mestere, ő írta az egyik legfontosabb kommentárt a Lojong, a 7 pontos Lojonghoz, és ez a kommentár szolgált alapul a Megvilágosult harcos című könyv sorozatunkhoz, Tongme Zangpo kommentárja, amit azután még Dilgo Tsenzi Rinpoche is megmagyarázott, de az alap kommentár az a Tongme Zangpo-i. A Tongme Zangpo-ról maradt fönn, hogy kisgyerek volt még, kis ilyen 5 éves forma gyerek, amikor nagy tél volt, vagy hideg volt Tibetben, és akkor egyszer csak a kisfiú kinézett az ablakon, bent meleg volt, kint hideg volt, és akkor kiszaladt a télbe, és egy rövid idő után visszajött mesztelenül. És akkor ugye mi történt? Hát az édesanyja kérdezte, hogy mi történt, mi hol van a ruhád? És akkor elmondta, hogy hát kint a hideg télben látott egy embert ülni, aki teljesen behalvazott a hó, és ott kint ült, és nem volt otthona, ahova bemenjen melegedni, és ő neki adta a ruháját. És akkor az édesanyja persze ugye fölöltöztette a gyereket, stb. Ellátta, és utána kiment megnézni, hogy mi is történt, és azt találta, hogy a kisfiú egy behavazott bokorra terítette a ruháját. Tehát a bokrot látta egy fázó, hontalan embernek, hajléktalan embernek, és olyan együttérzés keltett benne ez a látvány, tehát azt hitte, hogy egy ember, hogy kivitte a ruháját, és ráterítette a vállára. Tehát ez egy bodhiszattva. Egy másik a napjainkból, a 17. karmapával történt, hogy amikor őt első ízben trónra emelték, Új Delhiben, a Kibi intézetben, akkor ő még nem tudom pontosan, de ilyen 6-7 éves lehetett, fiatal volt, kisgyerek volt, és akkor ugye egy ilyen tiltakozó demonstráció volt a ház előtt, és ugye azt mondták, hogy ez nem a karmapa, és ugye ez hazugság, stb. És ott ugye rázták az öklüket, kiabáltak, és azután elkezdtek köveket is dobálni, bedobálták az ablaküvegeket, stb. És akkor a karmapa ott állt az ablakba. Ez föl van a videóra, lehet látni. És akkor ott nézi ezeket az embereket, végtelen szeretettel és együttérzéssel, és akkor egyszer csak szól a mellette álló szerzetesnek, hogy vigyetek ki nekik üdítőt, vizet, mert biztosan fáradtak és nagyon szomjasak ebben a melegben. Ja? Tehát ilyen a bodhiszattva. Ilyen a bodhiszattva. Tehát ő ellene voltak ezek az emberek, tehát ő ellene mondjuk így tüntettek, az ő haragosai, az ő ellenségei voltak, de ő ezt szinte föl se fogta. Tudta jól, de nem törődött ezzel, hanem csak azt látta, hogy ott nagyon meleg van, és az emberek biztosan szomjasak és szenvednek. Vigyetik ki nekik innivalót, üdítőt, vizet, hogy fölfrissüljenek, ne szenvedjenek. Tehát erre vagy, mi is képesek vagyunk, ez a lényeg. Mi is ugyanerre képesek vagyunk. mindennünk is ugyanúgy megvannak ezek az emberi adottságok. Tehát próbáljunk egy ilyen önképet kialakítani, mert a mai világban ugye az önképünk borzasztóan elferdült. És ugyanígy a másokról való képünk is. Tehát nem csak mi vagyunk erre képesek, hanem bárki más, mindenki más képes ugyanezekre az érzésekre és gondolatokra. Mert ezek mind emberi dolgok. És aki ember, az erre képes, akármilyen állapotban van. És ezen a ponton összeérünk. Tehát egy család vagyunk, testvérek vagyunk ezen a ponton. Mindnyájan a szeretetben és az együttérzésben, a feltétel nélküli szeretetben, egyetemes együttérzésben testvérek vagyunk, egyek vagyunk. Egy közös nevező. Nem különbözünk egymástól. Tehát mi is képesek vagyunk erre, és mindenki más is képes erre, és ha ezt bevezetjük a gondolkodásunkba, és megszabadítjuk magunkat az elferdült sallangoktól, a egymás megítélésének a szokásától, egymás becsmérlésének a szokásától, és az egyéb véleményalkotások szokásától, és ehelyett engedjük, hogy tényleg emberek legyünk, és valóságosan emberek legyünk, és valóságos emberi érzéssel, gondolatokkal, emberi életet éljünk, minden megváltozik. Minden megváltozik. Erről szól a munka. Tehát ez egy munka, természetesen egy munka. Egy munka, amit nekünk kell elvégeznünk önmagunkon. Kizárólag nekünk. Nem másokat kell megváltoztatni. Még csak nem is kell másokat megmenteni. Mi vagyunk a legnagyobb bajban, mert nekünk van természetesen elferdülve a szemléletünk, az önképünk és a másokról alkotott képünk és a világról alkotott képünk. És ez folyamatosan egyre inkább elferdül, mert a külső ráhatások azok, ugye, abban az irányba visznek bennünket. Ezért nagyon fontos, hogy tisztában legyünk önmagunkkal, és ezt képezzük magunkat abban, hogy soha ne felejtsük el, sőt, ezt egyre inkább megismerjük, föltárjuk. Ez a lodzsong, ezt hívjuk lodzsongnak. Ezt hívjuk lodzsongnak. Tehát ugye miről van szó, mire épül az egész, a szeretetre és az együttérzésre épül. A lodzsong a szeretet és együttérzés útja. A lodzsong egy nagyon erőteljes, hatékony út, ahogyan ezt már nyilván észrevettétek, arra a felismerésre, bölcsességre épül, amely Buddhától jön, és amely azt jelenti, hogy a szeretet bennünk van, és egy olyan hatalmas, olyan fölfoghatatlan erő, ja, amit ha elkezdünk, csak egyedül annyit dolgozunk, hogy elkezdjük a szeretetet fölszabadítani, föltárni önmagunkban, nincs más dolgunk, ennyi. Tehát, hogyha csak a szeretetet kezdjük föltárni és fölszabadítani magunkban, azt a szeretetet, ami már ott van, tehát nem kell új szeretettel föltöltődnünk valahonnan, nem kell, ott van. Ott van, azt csak föl kell szabadítani, föl kell tárni magunkban, és közában nincs más dolgunk. A többit a szeretet elintézi, mindent elintéz a szeretet. Tehát a szeretetet kell csak föltárni magunkban, és minden problémánk, bajunk, szenvedésünk kizárólag abból származik, hogy eltávolodtunk a bennünk lévő szeretettől. Úgy, ahogy az előző tűnben, ugye a meditációban ezt gyakoroltuk. Bármi fájdalom, szenvedés, baj ér bennünket, egyedül egyetlen egy ok miatt történik az meg, azért, mert eltávolodtunk a Buddha természetünktől, a bennünk lévő szeretettől és alapvető jóságtól. Kizárólag azért vagyunk sebezhetőek, kizárólag azért szenvedünk. Mert minden szenvedésünknek ez az oka. Ez az oka, ez az egyetlen oka. Minden szenvedésünknek. Aztán persze, hogy a szokásaink ugye azt diktálják, hogy egy csomó más okot kutassunk, és csomó okot találjunk, és rámutassunk egy csomó mindenféle okra. Ez mind csak az elferdülés, elferdült szokásainkból ered. Elferdült szokások. Tehát az az út nem vezet semmi jóra, az az út arra vezet, hogy egyre inkább belebonyolódjunk, beleveszünk a szenvedésünk. Hogy hívják? Mocsarába. A szenvedés mocsarába egyre inkább elsüllyedjünk, hogyha ilyen mindenféle külső okokat keresve próbáljuk megoldani a szenvedésünket. Ugye divatos dolog például, hogy a szülők, ugye, hogy bántak velünk, vagy és így tovább, tehát mik voltak a családi körülményeink, stb. Stb. Ilyen dolgokat ugye okolni. Ezek mind elferdült dolgok. Egyedüli ok az, hogy abban a pillanatban eltávolodtunk az alapvető, bennünk rejlő, bennünk meglévő, természetnél fogva meglévő jóságunktól és szeretetünktől. Ezből persze az következik, hogy szeresd ellenségeidet. Az ellenségeidet is szeresd, igaz? Mit jelent ez? Ez nagyon érdekes. Szeresd az ellenségedet. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy egy ellenséges viszony kialakuljon, ahhoz két ellenség kell. Tehát nem csak ő az én ellenségem, hanem én is az ő ellensége vagyok. Jó? Akkor van a baj. Ha csak ő az ellenségem, és én nem vagyok az ellensége, sőt, én szeretem őt, akkor nem lesz belőle soha semmi szenvedés. Hát ugye két ember kell a tánchoz, igaz? Mondják, igaz? Kettő kell a tánchoz. Egy teljesen új gondolkodásmód. Teljesen új gondolkodásmód. Ugyanakkor ősi. Persze ősi, ez nem egy új tudás, ez egy ősi tudás, csak nekünk itt ugye a materialista neveltetésünk miatt ezek új dolgok. Ugye a mai világban ugye emberi jogok vannak, de ezek nem emberi jogok, hanem az ego jogai, az egónk jogai, ugye követeljük, megköveteljük. Környezetünktől, hogy tartsák tiszteletben az egónk jogait, nem a mi jogainkat, az egónk jogait. Ugye individualista civilizációban élünk. Ez az individ, megint ez az individuum, ez az egyén, ez megint az egónk, és nem mi vagyunk. Mi sokkal többek vagyunk, mint az egónk. Sokkal több. Ezért nekünk nem kell követelnünk az emberi jogainkat, és nem kell követelnünk a individuális jogainkat. Nem kell. Sokkal többek vagyunk. Sokkal fontosabb, hogy megnyissuk a szeretet szívét, ami bennünk van. Akkor is egyének maradunk, emberek maradunk, és individuumok maradunk, akkor is, de egész másképp. Egész másképp. Hát egy teljesen új gondolkodásmód. Teljesen új gondolkodásmód. Hm? Nos, tehát eddig meditáltunk alapvető szereteten és együttérzésen. Ugye az első meditáció, amit itt végeztünk, vagy amikor is fölidéztünk egy olyan helyzetet, amikor nagyon sok szeretetet éreztünk, kaptunk és adtunk. Ezt a meditációt úgy hívják, hogy a szeretet csatornájának a megnyitása. Ez a legfontosabb meditáció a lozsongban. Tehát szeretetben kell gazdagodnunk, úgy értve, hogy a szeretetünket hozzáférhetővé kell tegyük. Hát föl kell szabadítanunk, meg kell nyitnunk a szeretet csatornáját. Ez az első. Ha ezt nem sikerül, erre nem fektetünk elég hangsúlyt és munkát, akkor a többi meditációnk nem nagyon lesz eredményes. Mert az a legnagyobb problémánk, hogy nagyon el vagyunk távolodva az alapvető jóság és szeretet természetünktől. Hát az első feladatunk az, hogy meditációval rendszeres és következetes megalkuvás nélküli meditációval újra és újra fölnyissuk, megnyissuk a szeretet csatornáját, aminek ugye a legegyszerűbb módja egy olyan meditáció, amikor újra élünk szeretetteljes helyzeteket, vagy gondolunk olyan emberekre, akárki legyen az, szeretteinkre, akik felé tényleg, vagy állatokra akár, tehát kismacskára, kiskutyára, stb. Házi kedvencekre, amelyek, vagy akik révén, akik segítségével azonnal elkezd bizseregni a szívünk, azonnal megnyílunk, azonnal mosolygunk, azonnal oldódunk, azonnal jól érezzük magunkat. Hát ez egy nagyon fontos meditáció. Szokássá tegyük azt, hogy rájuk gondolunk. Ez megvan mindenkiben, mindenki hordja magával ugye a szeretteinek a fényképét, stb. Hát vegyük elő azt a fényképet bármikor is. Nézzünk rájuk, és szeressük őket. Ja? Egy nagyon egyszerű, nagyon, hogy mondjam, hatékony segédeszköz. Ugye. A telefonunkban ott van, ugye, ott vannak a fényképek azokról, akiket nagyon szeretünk, és ezt elővesszük is rájuk, nézzük. Már mosolyog a szívünk, már jól érezzük magunkat, gyerekeink, szüleink, vagy akárki más, szerelmünk, vagy a házi kedvencünk, vagy akárki, akármi más, ott van. Vagy lehet ez egy távoli dolog is, nem tudom, interneten találtunk valami képet, vagy valami videót, ami tényleg azonnal old bennünket. Az legyen ott nálunk, és bármikor azt elővesszük is, és újra és újra is engedjük az oldódást, és ha ez szokássá válik, akkor egyre erőteljesebb, alaposabb, egyre mélyebb lesz az oldódás. És akkor valóban, mondjuk így, hogy ki budjan, ki omlik belőlünk a szeretet, mint ugye a télapó zsákjából az ajándék. Vagy úgy is mondhatnánk, mint ahogyan a vulkán kitör. A vulkán az egy nagyon érdekes dolog. Ugye, mert a mélyében óriási erők, tűz, láva van, egy hatalmas erő van. Ja. És ez néha magától kilövel a vulkánból, és akkor megmutatja a vulkán, hogy ki is ő, mi is lakozik ő benne. Na hát ilyenek vagyunk mi is. Önök vagyunk, mint egy vulkán, amelyben mérhetetlen szeretet lakozik, és ez a szeretet bármikor kilövelhet, kibudjanhat belőlünk. De amikor nem budjan ki, akkor is emlékeznünk kell rá, hogy ez bennünk van. Mert, mint a vulkán is, hogy egy vulkán, amelyik nem régiben ugye kitört, ott az emberek vigyáznak, nem mennek csak úgy föl, nem másznak föl ugye a a kráterhez, és nem kirándulgatnak nagyon a krátert, mert tudják, hogy bármelyik pillanatban ugye újra megmozdulhat és kitörhet. Tehát hasonló módon mi is emlékezzünk arra, hogy a szeretet tényleg itt van bennünk, és bármelyik módon, bármelyik pillanatban ugye valóban megmutathatja magát, mert van, itt van, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Ne gondoljunk magunkról mást, akár milyen nyomorult állapotba kerülhetünk, ha erre tudunk emlékezni, nem vesztünk el. És akkor vegyük elő azokat a fényképeket vagy videókat, és nézzük meg, és engedjük, hogy a szívünk oldódjon és mosolyogjon. Tehát az első számú meditáció. Aztán ne csak a videót meg a fényképet nézzük, utána azt elzárjuk, és utána maradunk. Maradunk, emlékezünk, érezzük, megmaradunk az érzésben, és mélyítjük az érzést. Egyre hagyjuk, hogy egyre mélyebben hasson ránk ez az érzés. Tehát ugye a meditáció nem csak az, hogy megnézzük a fényképeket, hanem azok érzéseket keltenek föl bennünk, és utána elrakjuk a fényképet, és az érzésben maradunk, és az érzést egyre mélyebben és teljesebben éljük át. Ez ugye az első meditáció. A másik nagyon fontos meditáció, amit szintén az előző tünben végeztünk, ugye ez, hogy amikor valami megsebez, megbánt bennünket, akkor mindig emlékezzünk arra, hogy annak egyetlen egy oka van, semmi más, mint az, hogy abban a pillanatban nagyon eltávolodtunk az alapvető jóság természetünktől, vagy Buddha természetünktől, a szeretetünktől. Abban a pillanatban nagyon eltávolodtunk. Tehát például valaki megbántott bennünket, vagy lehet, hogy ő nem is bántott meg, csak mi megbántottunk, mert nagyon sok esetben ez is megtörténik. Tehát az illető nem is tud róla, hogy ő megbántott minket, és nem volt szándékában, de mi mégis megbántottunk. Tehát jusson eszünkbe, hogy az egyedüli oka ennek a fájdalomnak, szenvedésnek, amit akkor átéltünk, vagy amit még talán most is ugye átélünk, esetleg évek múltán is, ennek az egyedüli oka az, hogy eltávolodtunk a Buddha természetünktől. Nem vagyunk képesek feltétel nélkül megbocsátani és feltétel nélkül szeretni a másikat, amire pedig nagyon sok okunk van, mert egy érző ember, egy olyan ember, akinek szintén ugyanúgy megvan az a esendő emberi természete és szíve, amit úgy hívunk, hogy Buddha természet, és ezen az alapon tényleg szívből szerethetjük őt, csak valami mozdulat révén ugye megbántottunk az ő jelenlétében, ennek pedig egy nagyon picike, jelentéktelen dolognak óriási jelentőséget tulajdonítunk, tehát egy bolhából egy elefántot csinálunk, és ez ugye a mi görcsünk, ez nem őtől lejön, ez a mi görcsünk. A mi görcsünk, amivel mi azonosulunk, és utána ugye szenvedünk, és megoldhatatlannak tűnő probléma keletkezik, ami egyre nőhet az évek folyamán. Sőt, életről életre is folytatódhat. Tehát próbáljuk meg ezt így átalakítani. Hát ezt úgy hívjuk, hogy egyet okolj mindenért, ez azt jelenti, hogy mindennek, minden szenvedésünknek az egyedüli oka az, hogy eltávolodunk a Buddha természetünktől. És a Buddha természet nem egy távoli, misztikus dolog, hogy jaj, hol vagyok én még attól, az itt van, mindenki képes szeretni. Mindenki képes. Nem csak, hogy képes, mindenki szeret. A szeretet mindenkinek egy fontos, hogy mondjam, részét képezi az életének. Mindenkinek. Minden. Állandóan. Mindig. Mindig ott van, csak nem foglalkozunk vele, mert valahogy arra vagyunk irányítva, kapacitálva, egyrészt a múltbeli szokásaink miatt, tehát a karmánk miatt, másrészt pedig a neveltetésünk és a jelenlegi kondicionáltságunk miatt, hogy azt semmibe vesszük, mintha nem is lenne. Semmibe vesszük. Ezt hívják úgy, hogy nem tudás. A nem tudás azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagyjuk azokat a nagyon fontos dolgokat, amelyek ugye a természetünkhöz tartoznak, mint a szeretet eleven, egyetemes szeretet és együttérzés. Ezt figyelmen kívül hagyjuk folyamatosan, újra és újra, mintha nem is lenne. Ezt hívjuk úgy, hogy alapvető nem tudás. Ehelyett viszont olyan egy csomó jelentéktelen dolgot fölnagyítunk, és azokkal azonosulunk, és ez által ennek mondjuk eredményeképpen aztán szenvedünk egy alapjában téves és hazug, elferdült világban élünk. Jó. Ezt hívjuk úgy, hogy szamszára, szanszkritul, a kényszerű létköre, ami egy végtelen történet. Végtelen, tehát hogyha nem tudunk, hogy mondjam, tudatosan és következetesen beavatkozni, akkor ez a kerék, ez a kör, ez magától folytatódik a végtelenségig. És ez a szenvedés világ, a szenvedés köre. Tehát ez két nagyon-nagyon fontos meditáció. Két nagyon fontos ez a nagyon fontos meditáció. Ja, tehát ugye az első szeretet csatornájának a föl szabadítása, megnyitása, a második pedig az egyet okolj mindenért. Egyet okolj mindenért. Tehát vegyük észre, hogy van egy nagyon erőteljes, közös alapunk, egy közös nevezőnk mindannyiunknak, tehát mindannyian nagyon egyformák vagyunk, nagyon közel állunk egymáshoz, és ezt a közös nevezőt nagyon egyszerűen meg lehet állapítani, tetten lehet érni. Mi ez a közös nevező? Mindannyian boldogok akarunk lenni, és senki nem akar szenvedni. Mindannyian boldogok akarunk lenni, senki nem akar szenvedni. Ja. Többi az csomó mindennel tele van a fejünk. De erre nem gondolunk. Csomó mindennel tele a fejünk. Ja, apró cseprő, jelentéktelen dolgokkal. Energiánkat hihetetlen, hogy mondjam, jelentéktelen, bagatel, sőt, mondhatni, hogy káros dolgokra pazaroljuk. Ez egyfajta, mondhatjuk úgy, hogy ez egyfajta lassú öngyilkolás, öngyilkosság. Csomó olyan dologra pazaroljuk az energiánkat, amik megfojtanak bennünket, amik tönkretesznek. Bele is betegszünk ezekbe. A betegségek innen jönnek. Nem az önpusztító, hazug, hogy mondjam, képbe, amiben rettentő sok energiát ölünk bele. A betegségek ebből származnak. Hm? Tehát próbáljuk meg ezt a nagyon egyszerű gondolatot, a fő vezér mottónk át enne az életbe. Közös nevező, mit jelent ez? Egyformák vagyunk, mert mindnyájan szeretnénk tényleg boldogok lenni, és igazából mindent megteszünk azért, hogy boldogok legyünk, és ugyanúgy szeretnénk a szenvedést elkerülni, és mindent beleteszünk abba, hogy ezt megtegyük. Csak a probléma az, hogy az elferdült szemléletünk miatt nem tudjuk, hogy mi a boldogság oka, és mi a szenvedés oka. És ezt összekeverjük. Összekeverjük. Tehát ez megint ugye a kicsinyes, elferdült szemléletünkből származik. Tehát sokszor olyan nevetséges dolgokra pazarolunk sok energiát, amiről talán eleve tudjuk, hogy nem fog gyümölcsöt hozni, mégis sodrásban vagyunk, mások is ezt csinálják, mások is hisznek benne, lehet, hogy mégis van benne valami, úgy mondják, úgy hallottuk, olvastunk is róla, meg is győződtünk, úgy tűnik, igazából nem, de felületesen nézve, ugye, mégis, és nem is tudunk jobb módszert, vagy jobb utat, és akkor teljes energiánkat ugye ebbe pazaroljuk. És ugye a szenvedés ugye adott. Szenvedés adott. És ez jellemző az egyénre, jellemző a társadalomra, az egész civilizációnkra jellemző, mert ugye az egy csomó egyén összeadott energiájából alakul. Tehát ugye egy önpusztító dolog, ahol a másodlagos, harmadlagos, meg ezredleges dolgokat ugye fő céloknak tesszük meg. Próbáljunk mindig erre emlékezni, hogy minden lény szeretne boldog lenni, és minden lény szeretné elkerülni a szenvedést, beleértve önmagunkat. Ez az alap, és erre az alapra azután megfogalmazunk egy kívánságot, hogy legyen minden lény boldog, és legyen minden lény mentes a szenvedéstől. Ez egy olyan erőteljes, alapvető kívánság, amit naponta ezerszer, meg milliószor elismételhetünk magunkban, különösen amikor erőteljes helyzetek adódnak, amikor visszásságok, nehéz helyzetek adódnak. Jusson eszünkbe. Minden lény boldog akar lenni, senki nem akar szenvedni, még az sem, aki bánt engemet, ja, most, ebben a pillanatban bánt engemet, igaz? És mivel én is ezt szeretném, ő is, tehát nagyon egyek vagyunk. Nagyon egyek vagyunk. Nagyon apró különbségek vannak közöttünk, ezért nem kell az esetleges konfliktust túl ragozni. Van egy konfliktus, de jelentéktelen, mert hiszen alapjában ő nem szeretne mást, mint boldog lenni, és a szenvedését megszüntetni, vagy elkerülni, és ugyanígy én is. Ezért érzem, hogy ő az én testvérem. Ja? Sőt, ahogy Shanti Deva mondja, gondolkozunk úgy, hogy egyetlen egy organizmusnak, tehát egy élő szervezetnek, egy testnek a részei vagyunk. Mint a különböző ujjak, vagy a kéz és a láb. Annyira összekapcsol bennünket ez az alapvető. Tehát vannak alapvető dolgok, ugye főértékek, és vannak ezredleges dolgok, jelentéktelen dolgok. Tehát meg kell tanulnunk elválasztani, megkülönböztetni a fontos dolgokat és a jelentéktelen dolgokat. Tehát a legfontosabb dolog ez a világban. Ahhoz, hogy tájékozódni tudjunk, és egy boldog életet föl tudjunk építeni, és egy boldog világot föl tudjunk építeni. mi az alapvető, a legelsődlegesebb. Minden lény szeretne boldog lenni, és senki nem akar szenvedni. És utána arra gondolunk, hogy igen, és ez a boldogság, és ahhoz, hogy ez megvalósuljon, minden megadott bennünk, minden adott. Végtelen szeretet, hogy mondjak, tartalékokkal rendelkezünk. Végtelen, mi az, hogy szeretet? Pozitív szellem. Végtelen pozitív. Pozitív, ja. Pozitív energiával rendelkezünk. És igazából nincs is bennünk semmi negativitás. A negativitás csak azt jelenti, hogy az a pozitív energia tévútra tévedt, elferdült. Hát igazából nincs is gonosz, nincs is negatív. Csak elferdült pozitív energia van. És nagyon fontos, mert sok ugye, hogy mondjam, sok filozófia és szemlélet ugye arra alapul, hogy van a gonosz, meg van a jó. Itt a buddhizmus egész másképp látja. A buddhista belső ösvény azt mondja, hogy igazából csak a jó van. Azt, amit negatívnak, rossznak tapasztalunk, az csak annyi, hogy elhomályosult, vagy elferdült a jó. Átmenetileg. Ez könnyen kijavítható. A kijavításnak a fő módszere pedig csak annyi, hogy hagyatkozzunk rá a bennünk lévő pozitív, alapvető pozitív energiára. Mert a negativitás az nem alapvető. Az egy sokkal fölszínesebb szint. Nem alapvető. Nem alapvető. Egy igazából egy jelentéktelen. Olyan, mint a folt a ruhán. Így szokták magyarázni. Van az embernek egy éppen menyasszony, és épp férhez akar menni, és már ott van a templomba, a hátsó szobába, ugye, és akkor minden elő van készítve, már csak ki kell vonulni, és akkor az embernek eszébe jut, hogy jaj, hát az utolsó bátor lépést megtegyem, szükségem van egy kávéra, ugye, és akkor a kávét leönti a ruháját. Menyasszonyi ruhát. És akkor összeült a világ. Akkor mi lesz? Vége, nincs többé. Nem, ebben a ruhában nem mehetek az oltár elé, igaz? És akkor szörnyű katasztrófa, tragédia. Hát mit kell csinálni, csak ki kell mosni a foltot a ruhából, a ruhát nem szenvedett kárt. Gyorsan kimossuk, kiöblítjük a foltot a ruhából, és semmi probléma nincs, mehetünk az oltár elé, és beteljesülhet a kívánságunk. Tehát így kell gondolkozni a rossz, a pozitívról és a negatívról. Tehát egy csodálatos esküvői ruhát nem lehet összehasonlítani súlyában egy pici kávéfolttal, de ha a kávéfoltot túlhangsúlyozzuk, akkor ugye elfelejtjük a csodálatos mennyasszonyi ruhát. Igaz? Teljesen el tudjuk felejteni. Ja. Ez egy elferdült gondolkozás, ennyi csak. Tehát próbáljuk ezt a gondolkodásunkat így átmintázni, ja? Átalakítani, átformálni. Igazából nem vagyok más, mint végtelen szeretet és együttérzés és bölcsesség. Mindaz, ami szenvedés vagy baj érhet, az mind csak azért van, mert eltávolodtam átmenetileg az alapvető jóság természetemről, elfelejtettem azt, eltávolodtam tőle. És ugye a következő lépésben pedig túlhangsúlyoztam azt a kis apró nevetséges dolgot, ami történt, és azzal azonosultam, és tökéletesen elfelejtettem a alapvető Buddha természetemet. Hát most újfent, tehát kicsit ugye elmélyítettük ezeket a gondolatokat, újfent ugye szünet fog következni, és próbáljátok ezeket a gondolatokat magatokkal vinni. Most a szünetben ugye ebéd is lesz, arra kérlek, hogy ne menjetek ki ebédelni, hanem ebédeljetek itt. Tehát ugye elvonuláson vagyunk, legyen minél zavartalanabb az elvonulás, ne menjetek ki étterembe, vagy akárhova, hanem próbáljátok meg itt maradni, és ezekkel a gondolatokkal foglalkozni, és maga az étkezés is legyen ennek része. Tehát nincs a nagy, hogy mondjam, fecsegés, csevegés, hanem az ember egy kicsit ezekkel az új és meghatározó gondolatokkal foglalkozik, és érzésekkel, és az étkezés ebbe úgy illeszkedik bele, hogy felajánljuk az ételt. Felajánljuk. Tehát egyszerűen felajánljuk az ételt annak a Buddának, aki vagyunk, aki bennünk van. Felajánljuk az ételt. Tehát az ételt megszenteltetjük a Buddákkal. Ugye ezt fogunk olvasni egy szöveget. Az első szöveg a három drágaság dicsérete. Mit jelent ez? Az, hogy fölidézzük a három drágaságot, a Buddát, a Dharmát és a Szangát. És az Buddha, Dharma, Szanga jelenléte, tehát megidézzük, legyenek itt, és az ő jelenlétük megáldja az ételt. Megáldja az ételt, ami azt jelenti, hogy az étel átalakul bölcsesség nektárra. És így fogyasztjuk az ételt, bölcsesség nektárra alakítjuk, és azt felajánljuk, ott lesznek felajánlás mantrák a Buddáknak, a tanvédőknek és másoknak. Sőt, felajánljuk, megosztjuk olyan szenvedő lényekkel is, akik az éhségtől, szomjúságtól szenvednek, tehát ővelük is megosztjuk az étket, mint bölcsesség nektárt, és így fogyasztjuk azután el. Ez ugye az első része a felajánlásnak, a második része pedig az, hogy ez az étel valahonnan jön. Valahonnan jön, tehát nem magától csak úgy lett, hanem valahonnan jön. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy nagyon sok munka és nagyon sok szenvedés van az ételben. Hát akár húst teszünk, akár vegetáriánus ételt teszünk, abban mind nagyon-nagyon sok szenvedés van, nagyon sok élet pusztul el, akár ha csak rizst teszünk, vagy teját iszunk, ugye a tejaföldeken és a rizsföldeken is nagyon sok élet pusztul el, amikor ugye műveljük a földet. És utána ez folytatódik tovább, ugye a kereskedelemben, a transportban, a szállításban, stb. Tehát nagyon-nagyon sok negatív dolog történik, és nagyon sok szenvedés. Tehát mindez, ugye, mindezek árán jut el az étel az asztalunkra. Mindezek. Még akkor is, ugye, hogyha persze kifizetjük az ételt, akkor is ez ott van az ételben. Tehát azzal, hogy kifizetjük, megvásároljuk, azzal nem, semlegesítettük ezeket a dolgokat. Tehát ezért azután, az étkezés után egyfajta köszönetből, hálából, azért a felajánlásért, amit ugye lények, ugye az életük és a többi munkájuk, árán ugye eljuttatták az ételt mi hozzánk, tehát köszönetül, hálából egy tanítást adunk, és ez a szívszutra, felolvasjuk a szívszutrát, mint válaszul. Tehát ők adtak nekünk ételt, az életüket adták sok esetben, ugye nagyon sok életet adtak azért, hogy mi most itt tehessünk, és egyéb áldozatokat hoztak ők azért, és ezért ugye hálából mi egy tanítást, tehát Buddha szavait fölidézzük, egy tanítást adunk, a viszonzásul, ez az adás, ők adtak nekünk, és mi is adunk nekik. Mi dharmát adunk nekik, amivel ugye kimutatjuk a hálánkat. A hálánkat azért, amit őtőlük kaptunk. Ez a két fő dolog történik a étkezés alatt, tehát próbáljátok meg ezeket is komolyan venni, tehát odafigyelve olvasni a felajánlás szavait, és ezt tényleg átélni ezeket a nagyszerű dolgokat. Az elején, tehát a három drágaságot megidézzük, ők megáldják az étel átalakul a bölcsesség nektárra, és ezt felajánljuk a buddáknak, tanvédőknek, és bennünk, a bennünk, ugye, bennünk élő buddának, buddáknak, és tanvédőknek, és ugyanígy, amikor ugye elfogyasztjuk az ételt, és felajánljuk az éhes lényeknek is, szellemlényeknek, vagy akárki másnak. Sőt, az ételből szoktunk egy kicsit félretenni, gyakorlatilag ugye is kiteszünk a szabad ég alá, hogy madarak vagy egyéb lények azt elfogyasszák. Vagy láthatatlan lények is elfogyasszák. Tehát ezt így szoktuk csinálni. És a második rész pedig a hálából viszonzásul az ő áldozatos felajánlásukért, ugye darmát adunk cserébe, ami egy nagyon nagy ajándék. Tehát darmát adni cserébe, ez egy nagyon, nagyon komoly ajándék. Tehát felolvassuk a szívszutrát nekik. Nos, tehát akkor itt most abba hagyjuk, mert itt az idő, és tehát még egyszer emlékezzetek a Buddha természetre, és nem sokára találkozunk az étkezőbe, és együtt ebédelünk. Még mondjuk végezetül a mai délelőtt szeretet energiáját, pozitív energiáját, amelyet itt mindnyájan felszabadítottunk a Buddha természetünkből, a tudatunk mélyéből, mindezt az energiát, ami valós energia, és azt ténylegesen felszabadítottuk azáltal, hogy itt együtt gyakoroltunk. És ezt az energiát, ami itt van, hatalmas energia, ezt közkincsé tesszük egy gondolattal. Váljon ez az energia, egy pozitív karmának is mondhatjuk, vagy szeretet energiának is nevezhetjük. Tehát váljon ez a szeretet energia az összes lény javára, tehát részesüljön benne mindenki, abból a célból, hogy ezáltal érjék el a tökéletes fölébredettség állapotát, amely túl van minden szenvedésen. És örvendjünk, vigadjunk, hogy ilyen csodálatos dolgokban tudunk részt venni.
Rámon, csak jelezném, hogy az a helyzet átelő, hogy 35 adag étel van, és körülbelül kétszer annyian vagyunk. A társaság felétől én már az ebéd összegét...
Akkor úgy hívják, hogy az ebéd zóna étel lesz.
Igen.
Fél adag.
Jó, csak a fele fizetett, a fele meg nem.
De nem a fizetés a probléma, csak mondtad, hogy ne menjenek ki, mert hogy elvonuláson vagyunk, tehát akkor biztosítanunk kell, hogy mindenkinek jusson étel.
Jó, de
akkor fél adag, zóna étel. Ismerjük azt a fogalmat, zóna étel.
Igen. Fél adag, 70%.
Ja, fél adag, 70%. Ja. Próbáljuk ezt megoldani valamit, jó? Nem tudom, hogy, ti ügyesebbek vagytok ebben. A pénzt adjátok nekem, és igazságos lesz.
Jó, tehát akkor a konyhás úgy porciózzátok az adagot, jó? Ja. Köszönjük.
Ja, a pénzt adjátok nekem, és nem lesz vita.
De majd most szerintem majd megbeszéljük, hogy ezt hogy lehet technikailag megoldani, itt sokan vagyunk, hogy előregisztrációval, vagy valamilyen kötelezettség nélküli jelzéssel.
Ez nehéz ügy, mindenkit nehéz ügy, tehát ez egy ilyen helyzet, hogy...
Csak 70 fölött vagyunk most.
70 ember van. Én is 70 fölött vagyok. Akkor is stimmel.